Gyerekek, szeretnék a Bibliából olvasni egy rövid kis igét. Nagyon figyeljetek, jó? Mert lesz egy kérdésem. Figyeljetek, jó? Ézsaiás könyvében van egy ilyen kis szakasz, így hangzik, pedig ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ön bűnhődött, hogy nekünk békességük legyen, az ő sebei árán gyógyult meg. Egy nagyon egyszerű kérdésem lesz. Kiről írt a Ézsaiás proféta ezt? Lehet súgni a szülőknek. Na, kiről írta? Tessék? Jézusról, igen. Azt mondta a proféta, hogy a mi bűneink miatt kapott sebeket Jézus. És én soha nem értettem igazán. Tehát képzeljétek el, néhány hete elmentem egy méhész bácsihoz. Rövid ujjúban voltam. Nem volt a fejemben semmiféle kalap. És akkor meglátott, teljesen fölbegyökerezett a lába. Hát te így jöttél ide? Azt akarod, hogy megcsípjenek a méhek? Adott egy nagy-nagy kalapot, egy ilyen lyukakkal teli kis fátyolt, nem olyan, mint a mennyasszonyoknak van, hanem egy csúnyába. És érdekes módon, amikor ezt így a fejemre húztam, nem tudtak megcsípni a méhek. De volt egy nagyon kitartó közöttük. Próbált jobbról jönni, próbált balról, próbált alulról, próbált fölülről. Ott hallottam a fülemben a döngicsérését. Teljesen elszánt méhecske volt. Azt akarta, hogy belém szúrja a fullánkját. És én kihúztam magam, mert tudtam, hogy nem lehet, hogy engem megcsípjen, mert itt van a védőfelszerelés rajtam. De ez a méhecske annyira elszánt volt, hogy keresett magának mást, akit megcsíphetne. Ott volt a méhész, és azt gondolta magában ott a kis méhe. Ha téged nem tudtalak megcsípni, megcsípem őt. Tászát a nyakára, belemélyeztette a fullánkját, és elrepült. És a bácsit néztem, és azt gondoltam, most már megértettem azt, hogy mit jelent, hogyha más szenved miattunk. A mi bűneink miatt. Gyerekek, az Úr Jézus az olyan, mint egy méhész, aki helyettünk szenvedi el a méhecskének a szúrását. De hogy a méhecskéket ne nagyon, keverjük rossz hírbe, segítsetek nekem, hogy milyen jó dolgokat tudnak csinálni a méhek. Szerintetek. Mi a jó mi? Méze. Helyes. Még mit csinálnak?
Virágról
virágra szállnak. Gyönyörű költői volt. Igen. És még? A virágról virágra szállnak, az nagyon fontos, mert beporozzák a növényeket, és így vannak. Van alma, körte és különböző gyümölcsök, amiket megehetünk. Mézengúzban. Na. Hát a méheket is a Jóisten teremtette, és azért teremtette, hogy mi örüljünk neki. És hogyha a méhecskéken gondoltok, akkor elsősorban ezekre a jó dolgokra gondoljatok, ne a fullánkjukra, de hogyha esetleg a fullánkjukra gondolnátok, akkor jusson mindig eszetekbe, hogy Jézus az, akit megcsíp helyettünk a méhecske. Jó? Oké? Okay? Köszönöm szépen, hogy figyeltetek.
Kedves testvéreim, ide jöttünk Isten igéjéhez azért, hogy megnyugvást találjunk őnála. És én szeretnék elmondani nektek az életemben egy nagyon furcsa történetet. Általános iskolás voltam, és tudjátok, hogy hogy van ez az általános iskolában. Vannak barátaink, akikkel egy ideig vagyunk barátok, vannak olyan barátaink, akiket egész hosszú ideig, talán még a középiskola alatt is megtarthatjuk, a főiskolai évek alatt, sőt, vannak olyan barátságok, meg nagyon-nagyon hosszú ideig tartanak. És én el kell mondanom nektek, hogy volt egy nagyon jó barátom általános iskolában, és elrontottam ezt a barátságot. És én azóta is bánom, hogy elrontottam. Nem tudom az idő kerekét visszaforgatni, nem tudom meg nem történté tenni, Azt azonban tudom, és egy életre megtanultam, hogy a kapcsolatok nagyon fontosak. Kapcsolatok annyira fontosak Istennek, és annyira fontossá tette Isten számunkra az embertársi kapcsolatainkat, azt a közeget, amelyben meg tudjuk élni önmagunkat, hogy nagyon-nagyon kell rá vigyázni. Szeretném elolvasni veletek együtt a Sámuel könyvéből a 24. fejezetnek a 6. versét. És talán a 7. vers is ide tartozik, újprotestáns fordítás szerint. Sámuel első könyve, 24. fejezet, 6. és 7. verse. Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta a Saul köpenyének sarkát, és ezt mondta az embereinek. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el, az én Uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje. Ki volt ez a Saul? Dávid barátja volt? Annyi jó dolgot tett vele? Olyan nagyszerű dolgokat tett, amelyel egyengedte az ő királyi karrierjét? Nem. A legnagyobb ellensége volt neki. És amikor több ízben találkozik Dávid ezzel a királlyal, akit mindenki előtt tudott volt, hogy Isten elvetette már őt, akkor az ő szolgái azt mondják Dávidnak, ahogyan a barlangban egyedül van Saul király, hogy itt az idő, ez az a lehetőség, a csillagok állása, most neked kedvez, egyetlen egy lándzsadöfés, és megoldódtak a problémáid. Ez idő alatt körülbelül 10-15 éve már Saul üldözi Dávidot. Tehát, hogy bele tudjuk egy kicsit képzelni magunkat. Milyen lehetett barlangról barlangra menekülni, nézni a távcsővel, a nem létező távcsővel, hogy hol vannak Saulnak a katonái, hogy merre szabad menni, és merre nem. És teljesen érthetetlen az, amit Dávid mond ekkor. Dávid, aki értette a kapcsolatoknak a titkát, értette a másik ember értékének a titkát, azt mondta az ő katonáinak, hogy nem. Nem emelem fel a kezemet az Úr felkentje ellen. Egy olyan ember ellen, aki hazug volt, aki gyilkos volt, aki becsapta, és aki annyi minden rosszat tett, még amivel megkeserítette az életét. Kapcsolatok rendkívül értékesek Isten számára. Ha ez nem így lenne, akkor most nem állhatnék itt, és nem beszélhetnék arról a reménységről, hogy Isten valaha vissza fogja állítani azt az idilli állapotot, amikor mi ővele teljes közösségben lehettünk. Amikor Ádám és Éva ott lehetett, elképzeltétek? Már biztos nagyon sokszor elképzeltétek. Amikor Ádám és Éva ott volt Istennel, és Isten mesélt nekik. Mesélt arról, hogy hogyan alkotta meg ezt a világot, hogy milyen egyéb világok vannak még. És mindannyian vágyunk erre, hogy egy ilyen szent közösségben lehessünk a mi Istenünkkel. Mindent megteszünk azért, hogy ne adjuk fel az első kisebb vagy nagyobb akadályra, az első kisebb vagy nagyobb konfliktusnak a következtében. Mindent megteszünk azért, hogy ne adjuk fel a kapcsolatokat, amelyeket megajándékozott Isten minket. Házasságban, barátságban, gyülekezetben, munkahelyen, mindenhol, ahol jelen vagyunk, mert ahol jelen vagyunk, ott Isten van jelen az ő ígérete szerint. Testvéreim, nekem meggyőződésem az, és ahogyan elolvastam a 21. század megreformált egyházának a című könyvet, és ajánlom mindenkinek a ma gyülekezetéhez, a ma keresztényéhez, a ma adventistájához szólóan írja meg Russell Burrill ezt a könyvet. Azt mondja, ez a titka a mai gyülekezetnek, a kapcsolatokon keresztül működő egyház. Amikor meg tudjuk erősíteni egymást a jelenlétünkkel, a szavainkkal és a tetteinkkel. Isten azért küld el minket ebbe a világba, mert ahogyan ő tette ott a kereszten, nekünk is ugyanez a feladatunk. Ugyanez a küldetésünk, ugyanebbe a mederbe akarja beleterelni a mi életünket, hogy a kapcsolatokat helyrehozzuk ebben az összetört világban. Ebben a szanaszét hulló világban. Isten elküld minket, hogy ami széttört, azt újra összeillesszük. A Hacksaw Ridge nevű, vagy című filmben, ha láttátok a trailerét ennek a filmnek, ami Desmond Dossról szól, és majd este, aki eljön, Nemes Vámosra látja ezt a bejátszást. Azt mondja Desmond Doss, és ez valóban így volt, mert leírja az ő könyvében is. Én úgy harcolok a szabadságért, ez az adventista, ismeritek őt, ez az adventista hős. Hogyha elmegyünk Amerikába, és kimondod ezt a nevet, hogy Desmond Doss, akkor mindenkinek felcsillan a szeme. És azt mondja, igen, ő volt az amerikai nemzet egyik legnagyobb hőse. Truman azt, amikor kezet fog vele, és átadja neki a legnagyobb dicsőséget jelentő kitüntetést, akkor azt mondja Truman, az ő leírása szerint azt mondja neki, nagyobb tisztesség számomra, hogy most átadhatom ezt az érdemrendet, mint az, hogy Amerika elnöke lehetek. Azt mondta Desmond Doss, amikor kihallgatták őt, hogy miért nem fog fegyvert, és miért nem lő agyon olyan embereket, aki sok amerikait megölt. Azt mondja, én úgy harcolok a szabadságért, hogy nem elveszek életeket, hanem adok. És én úgy tudom Jézust elképzelni, hogy ő egy ilyen hordággyal együtt közlekedik itt a csatatéren. És nem tudok szabadulni a gondolattól, hiszen annyiszor megnéztem ezt a dokumentumfilmet. Amikor a japán katona célba veszi Desmond Dost, ezt az embert, aki elhitte, hogy a kapcsolatoknak, az emberi életnek mekkora értéke van. Hiába próbálta elsütni a fegyvert. Többször is meghúzta, ott volt a célkeresztben, és tudjátok, nem egyszer történhetett ez meg, csak ez az egyetlen ember, egy ember mondta el. Nem sült el a fegyver. Nem sült el. Isten számára ennyire fontosak vagyunk. És ennyire fontosak a kapcsolataink, a szeretteinkkel való kapcsolatunk, a barátainkkal való kapcsolatunk, a testvéreinkkel való kapcsolatunk. Filippi levélben a második fejezet első és második versében nézzétek meg, fiatalok, hogy van-e nálatok ilyen. Van-e ilyen? Lehet, hogy ezt nem adtam oda nektek, szerintem nem adtam oda. Így ezt mondja Pál apostol. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Ez egy rendkívül radikális mondat, nem? Vagy gondolatsor. Azt mondja az apostol, hogy a jól működő közösségnek van egy közös nevezője. És nem azt mondja, hogy gondolkodjatok hasonlóan. Hogy gondolkodjatok úgy, hogy minél inkább meg tudjatok egyezni. Nem azt mondja, hogy egészen konkrétan ezt mondja, hogy ugyanazt a szeretet legyen bennetek. Ugyanaz. Milyen szeretet? Milyen szeretet ez? Milyen szeretet, ami Jézusban volt, aki meghalt a vétkezőért. Aki amikor hibát látott, amikor problémát látott, akkor odaadta önmagát, hogy felszabadítsa a lelkeket a feszültségből, hogy felszabadítsa a lelkeket abból a nyomorból, amiben Sátán taszította be őket. Máté 5.9-ben, és most kérném szépen, hogy jöjjön valaki felolvasni. Gyertek. Máté 5.9-ben valami érdekeset mond Jézus.
Boldog, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Mit mondott Jézus? Boldogok azok, akik szeretik a békességet? Nem. Minden ember szereti a békességet, úgy többnyire. Van, aki szereti a békétlenséget, de többnyire szeretjük a békességet. De Jézus azt mondta, nem ezek az emberek, akik sokszor megalkuvó módon a békességnek a kedvéért hallgatnak. Nem. De azt sem mondta, hogy azok a boldogok, akik úgy önmagukban úgy békességük van. Mindegy, hogy felfordul a világ körülöttük, mindegy, hogy mi történik körülöttük, mit törődöm a világgal, a világnak száz bajával, én jól vagyok. Nem ezt mondta Jézus. Nem ezek az emberek, akik megtartják maguknak a békéjüket, hanem azok az emberek, akik aktívan keresik a konfliktusoknak a megoldását. És azt kell, hogy mondjam, hogy a békesség teremtő emberek, akik ha bemennek valahova, ott béke lesz. Nagyon kevés ember, nagyon kevés ilyen ember van. Mert békét teremteni, az egy kemény feladat. Az egy nagyon-nagyon kemény feladat, de Jézus keresztjével sikerülhet. Az az igazság, hogy legtöbbünket nem tanították meg arra, hogyan kell a konfliktusokat kezelni. Hogyan kell békétlenségből békét csinálni. Arra nagyon büszkék vagyunk mi magyarok, egy ilyen szólásmondás. Ami a szívemen, az a számon. Ez az az ember, akinek békessége van magával. Mert elmondta azt, hogy ő mire gondolt, függetlenül attól, hogy a másikat azt hogyan bántotta meg. Ez az ember békességben van önmagával. De kérdezem én, hogy ez békességteremtése. Békességteremtő vagyok-e akkor, hogyha ami a szívemen, a számon én elmondtam, én őszinte ember vagyok, jól oda tettem azt, amit gondolok, nem vádolhat senki azzal, hogy a háttérben. Ez egy szép dolog, hogy őszinte vagyok, de az, hogy ezt hogyan teszem, mikor teszem, ehhez kell az isteni bölcsesség. Testvéreim, a békességteremtés nem azt jelenti, hogy kikerüljük a konfliktusokat. Hogy nem beszélünk róla. Úgy teszünk, mintha nem is létezne. Ez nem békességteremtés. Ez egy álbékesség. Ez olyan, mint amikor a szőnyeg alatt felpuposodnak az el nem intézett dolgok, és már mindenki felbukik, mindenki látja, mindenki elhallgatja, és felbuknak benne az emberek, és megsérülnek tőle. Jézus sosem félt a konfliktusoktól. Sosem hunyászkodott meg, és hogyha keresünk erre példát, akkor ott van Jézus Kajafás udvarában. Emlékeztek rá. És kérdezik tőle, hogy ki vagy. És Jézus válaszol nagyon egyértelműen, és nem tetszik a szolgának az, amit Jézus mondott, oda megy, és lekever egyet Jézusnak. Mit tesz Jézus? Tessék? Miért versz engem? Nem az üt kifejezés, én is így emlékeztem rá, de most újból megnéztem a Bibliát. Miért versz engem? Miért veszed el a méltóságomat, az emberi méltóságomat, ami egyébként sokkal több volt annál, mert egy isteni méltóság volt Jézusban. Jézus nem vállalja el, hogy ő lábtörlő legyen. hanem az Istentől kapott méltóságával él Jézus Krisztus. Hogyan állítsuk helyre a kapcsolatokat? Azt hiszem, hogy nem csak én vagyok egyedül így, hogy megbántam egy bizonyos tettemet, amivel elveszítettem valakit, aki fontos volt számomra, egy barátot, társat, bárkit. Hogyan lehet újra fölépíteni? Hogyan lehet a konfliktusokat helyrehozni? Képzeljük el a konfliktus megoldást egy kastélyként, aminek van 7 lépcsője. Ezen a lépcsőn fogunk felmenni, ha akarjátok, jegyzetelhetitek is. Első lépcső. Ha konfliktusod van valakivel, azt írd meg egy újságban, kürtöld ki, így fog megoldódni a konfliktus, jól mondtam? Nem. Az első lépés. Mi az első lépés? Vigyázzatok, csalókás. A csalók a kérdése. Mi az első lépés? Tessék?
Egymás között.
Nagyon jó, az a második lépés. Mi az első? Tessék? Istennek. Istennek. Elhiszitek, hogy vannak olyan problémák, amire csak Isten tud egyedül választ adni? Olyan kérdések, amire én emberként akármilyen beosztásban nem tudok választ adni? Amire egyikünk sem tud választ adni, hanem egyedül Isten. És milyen frusztráló dolog az, amikor egymást terheljük meg azzal, hogy adjunk válaszokat bizonyos kérdésekre, amelyekre nincsen hivatásunk, nincsen Istentől küldetésünk. És vannak olyan kérdések, amelyekre csak Isten tudja egyedül a választ. És Istent nem dühíti fel, és nem lepi meg a haragot, tudod miért? Azért, mert Isten pontosan tudja, hogy mi van a fejedből, erről beszélgettünk itt tegnap péntek este, emlékeztek? Isten pontosan tudja, nem lepődik meg azon, amikor kimondod neki, hogy Uram, problémám van magammal, másokkal, veled. Emlékeztek Dávidra és az ő zsoltárára, mennyire őszintén kiteszi Isten elé ezeket az érzéseit. Nem bántja meg Isten az, amikor bizonytalan vagyok benne, ezért azt várja, hogy viszont azt várja, mint egy nagyon jó barát, hogy elmond neki az érzéseidet és a gondolataidat. Ezeket a betöltetlen szükségleteket, amire ember nem képes Istennek, mondjuk el. És most szeretném megkérni a következő versenyzőt, hogy Jakab levelét, akinél Jakab levele van, hogy gyertek, mondjátok el nekünk, hogy mit mond Jakab apostol arról, hogy miért vannak feloldás nélküli konfliktusok az akkori gyülekezetben, nem a mairól beszél, az akkoriban. Jakab 4:1-2, az első és második.
Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek.
Nagyon kemény szavak. Nagyon kemény szavak ezek. Én nem is írtam volna le, hogyha Jakab helyében vagyok. Nem írtam volna belem a Bibliába, mert ezek túlságosan talán ítélkező gondolatok. De azt mondja Jakab apostol, hogy a feszültségek feloldásának a hiánya azért van, mert nem Istennek mondjuk el panaszainkat. Múlt héten voltam csütörtökön, néhány testvérrel találkoztam ott a Pál Feri előadáson, és egy nagyszerű élmény volt számomra. És pontosan ezről a kérdésről volt szó. És azzal súgtam Magdinak, amikor a lelki érettségről beszélt Pál Feri, hogy milyen jó. De amikor konfliktusunk van egymással, akkor le tudunk térdelni együtt, és imádkozunk. És a képzeletbeli tányérok nem egymás felé repülnek, hanem oda Isten elé. Isten előtt nem törnek össze ezek a tányérok. Második lépcső. Második lépcső is egy elég súlyos lépés. Hát Isten igéje valami különlegeset kér tőlünk. Az emberi lélek úgy működik, hogyha megbántottak, lehet, hogy ti nem így működtök, de én egy kicsit így működöm, ha megbántottak, akkor jöjjön oda és kérjen bocsánatot. Nem kérdezem meg, hogy ki működik így. Alapvetően. Persze mi most már megtanultuk keresztényként, hogy ez nem jó, és igyekszünk ezen változtatni, de alapvetően ott van a szívünk mélyén ez. Megbántottak, akkor annak az az elrendezési módja, hogy jöjjön oda és kérjen bocsánatot tőlem. Csak hogy Jézus nem ezt mondja. Máté 5.23-24. Halljuk. Mit mond Jézus? Jelezd. Jó hangosan, hogy halljuk.
Ha tehát áldozati ajándékokat, ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt. Menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd el ajándékodat.
Szuper, köszönöm szépen, Eszter. Melyik volt az egyik legszentebb dolog a zsidó szertartásokban? Amire azt írja Isten igény, hogy csak tökéleteset, a pap is csak tökéletes lehet, az ajándék is csak tökéletes lehet, mikor áldozatot vittek. És Jézus azt mondja, hogy amikor ott a te áldozatodat bemutatnád, és önvizsgálatot tartasz, és rájössz, hogy van egy ember, akinek panasza van ellened, ha mondjam másképp, megsértett téged, valami olyan van, amivel ő nem tud mit kezdeni, akkor ülj le, és várd meg, míg oda jön, és bocsánatot kér tőled. Nem ezt mondja. Nem ezt mondja Jézus. Tudjátok, mint a legnehezebb dolgot mondja Jézus, amit el lehet képzelni. Te, aki úgy gondolod, hogy neked igazad van, menjél oda. Hogyha ez így működne, akkor rengeteg probléma, amiből hosszú, vastag jegyzőkönyvek születnek, vagy születtek régen. Tudok egy olyanról, a régi kollégák mesélték, hogy volt egy olyan jegyzőkönyvi bejegyzés, hogy az árnyékszék esete. Testvérgyűlésen 20 éven keresztül nem tudtak megegyezni azon, hogy milyen ajtó legyen az árnyékszéken. Vicces, nem? Vagy inkább szomorú. Jézus arról beszél. Sértettségünknek, megbántottságunknak egyetlen egy gyógyszere van. Hogy a büszkeségünket letesszük. És oda tudunk menni egymáshoz. Újra át tudjuk karolni egymást, és tudunk egymásért imádkozni. Ja, és még egy dolog. Nem szabad halogatni. Konfliktus az a kérdés, amit, hogyha nem azonnal teszünk helyre, akkor csak mélyül, eszkalálódik, egyre nehezebb, egyre nagyobb kupac lesz, egyre nagyobbakat esünk benne. Ez az a dolog, amit szoktunk mondani, hogy majd az idő megoldja, nem, ez nem igaz, az idő nem oldja meg. Az idő azt csinálja vele, hogy még mélyebb lesz, még kérlelhetetlenebb, még nehezebb lesz a megoldás. Ne válasz olyan időpontot, amikor fáradt vagy, hanem keresd azt a lehetőséget, amikor mind a ketten fittek vagytok, és nem vagytok felhevült állapotban, hogy helyreálljon a kérdés. Nézzük a harmadik lépcsőfokot. Első, beszélj Istennel, második, vállald be a saját szerepedet ebben a konfliktusban. Harmadik, ez érzelmi intelligencia kell. Lehet tanulni. Az, amikor beszélgetsz valakivel, és sületlenségeket mond, És minden olyan dolgot, amivel nem tudsz egyet érteni, nem borítod rá az asztalt, és nem mondod neki azt, hogy az nem így van. Rosszul látod a kérdést. A konfliktus kezelésnek egy döntő momentuma az, hogy van annyi érzelmi intelligenciám, hogy annak a másik embernek az érzéseit komolyan tudod venni. Komolyan tudom venni. Filippi 2:4. Kérlek szépen, hogy Évi, gyere és olvasd el nekünk. Mit mond Jézus ezzel a kérdéssel kapcsolatban?
És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.
Köszönöm szépen! A nézze kifejezés az a görög skopos szó. Ebből jön a mikroszkóp, a teleszkóp, periszkóp például. Mit csinálnak ezek a dolgok? Mire használjuk ezeket a dolgokat? Tessék? Vizsgálni. Előttem van a kép, ahogyan a tengeralattjáróból kijön a periszkóp, körbenéz, vizsgál, alaposan megvizsgál. Hol van a hadihajó, honnan jöhet támadás? Ez most a mi témánk oldaláról indiferens ez az utóbbi mondat vagy gondolat. Mikroszkóp. Vizsgáljuk alaposan. Kinek van mikroszkóp? Ki kapott gyerekkorában mikroszkópot? Én nagyon szerettem volna, de lemaradtam róla. Na, ott vannak. Mit csinálunk a mikroszkóppal? Hát még a légynek a bal lábának a utolsó új percének a kis szőrét is megvizsgáljuk, igaz? Azt mondja Jézus, hogy amikor vizsgáljuk azt, hogy kinek volt igaza ebben a történetben, akkor nagyon vizsgáljuk meg mind a kettő oldalt, mind a kettő részt. És így mondja egészen szó szerint, senki se csak és kizárólag a maga hasznát nézze, hanem a másikét is, nagybetűvel, hogy is. Talán először a másikét. Térjünk vissza egy picit arra a beszélgetésre, ami nem annyira logikus. Mikor az érzések tolonganak bennünk, akkor nem vagyunk logikusak. És nagyon rettenetesen tudunk mindannyian viselkedni. Mindannyiunkból kijön valaki, aki nem mi vagyunk. És éppen ezért kell megadni azt a lehetőséget egymásnak, hogy, hogy a másik ezt komolyan gondolja és komolyan érzi, és ezek vannak benne. Nem kell vitázni azzal a gondot, hogy ez igaz-e. Mert az érzésekkel nem lehet vitázni. Az érzésekkel nem vitázhatunk. Nem mondhatod nekem azt, hogy most te nem érezheted rosszul magadat. Ha én rosszul érzem magam. Nem? Azt el lehet fogadni, és lehet vele kezdeni dolgozni, lehet vele kezdeni valamit, lehet dolgozni rajta. De azt nem lehet mondani, hogy te nem érezheted így magad. Mert ez egy szabadságjog, amit Isten adott nekünk. Negyedik. Ismerd el konfliktusban a rád eső részt. Nézzük a Máté 7:5-öt. Mit mond nekünk ebben az ige? Ezt Jézus mondja. Itt van egy Jézus, aki most felolvassa nekünk. Mindannyiunkban ott van Jézus Krisztus.
Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát.
Tessék. Tehát ez azt jelenti, köszönöm szépen, Dani. Ez azt jelenti, talán azt jelenti, hogy szükségünk van egy harmadik személyre, aki meg tudja mondani, hogy a mi szemünkben mekkora szálka vagy gerenda van. Mert észreveszünk nagyon könnyen és egyszerűen az egymás szemében ott a szálkát és a gerendát. De feltenni így ezt a kérdést, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy gerenda és szálka. Feltetted már magadnak azt a kérdést, hogy egy konfliktusban esetleg nem én vagyok a probléma? Nem én, az én viselkedésem a probléma ebben? Nem lehet, hogy Én vagyok túl irreális az elvárásaim, a gondolkodásom. Esetleg nem én vagyok túl érzékeny? Nagyon nehéz szembenézni ezekkel a dolgokkal, én tudom. De Isten igéje azt mondja, hogy vizsgáld meg magad, ahogyan megvizsgálod a másikat, vizsgáld meg önmagadat is. János 1, első levele 1-8, ott van valahol? Gyere, Bori, halljuk, te még nem voltál, ugye? Na gyere, alig várjuk, hogy mit akarsz mondani.
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.
Ez nem adventistákról szól. Mi tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Mi tudjuk azt, hogy ez egy olyan teológiai, mély teológiai gondolat, ami minket Isten keresztjéhez visz. Ez nem rólunk szól. Tényleg? Tényleg nem rólunk szól? Tényleg nem érinthet meg minket ez a gondolat, hogy hibát követtünk el? Ez a szembenézés, és feltenni a kérdést, nem én vagyok-e az oka annak, ami történik, bár milyen ártatlannak is tűnök ebben a helyzetben. Vizsgáljam meg a saját szerepemet. És Isten igéje, ahogyan olvassuk akár a példabeszédek könyvében is, ez a magatartás lecsendesíti azt a másik embert. Lehet egy konfliktusban olajat önteni a tűzre. Nagy lángokat tud okozni. Persze, hogyha már tűz van, akkor legyen jó nagy. Hogyha lúd, akkor legyen jó kövér. De nem így gondolkodik Isten. Hanem egy mennyei kultúra szerint, ami ebben a világban nem ragadt meg, nem tapadt meg, nem lett a miénk, arra akar figyelmeztetni, hogy konfliktus kezelésnek egy kiváló eszköze az, amikor le akarod csendesíteni azt, akinek háborog a lelke. Jenő bácsinak az egyik gondolata jut eszembe még a teológiáról. Kezdő lelkész volt, és elvitte a mentora, elvitte őt egy helyre, ahol két idős testvérnő vitatkozott egymással. Nem tudom már pontosan mi volt, szerintem ő sem mondta el. Vitatkoztam. Mert te ilyen vagy, mert te olyan vagy, helyemre ültél, az énekes könyvemet vetted el, stb. És Jenő bácsi fogta, és tudjátok, hogy mit csinált? Azóta se felejtem el. Azt mondta nekik, hogy testvérek, beszélnétek a megtérésetekről, és elkezdtek mesélni. És egyre jobban lelkesebben mondták, hogy hogyan történt az, hogy Isten megváltoztatta őket. És akkor mondta az egyik, hey, Marika, emlékszel arra, hogy együtt mentünk? Piroska, látod? Én már emlékszem a másikra is. És a vége az lett a beszélgetésnek, hogy egymásra borultak, és béke volt. Ez Isten. Ez a békesség teremtés. Ez az, amikor hagyjuk Istent dolgozni egy konfliktusban. Ötödik lépcsőfok. Mindjárt fölérünk. Tartsatok ki. Ötödik lépcsőfok. Két lehetőségünk van, amikor fölvesszük a harcot a konfliktussal. Az egyik az, hogy támadod azt, akit egyébként Sátán már megtámadott, azt a személyt támadod, akin keresztül a rossz történt. És van egy másik lehetőség. Mi az? Amikor a problémára nyitsz tüzet. Amikor a problémát szeretnéd rendbe tenni. Példa 15.1. Példabeszédek 15.1. Gyere, Buri! Mit mondasz nekünk a példabeszédek könyvéből? Bölcs, Salomon, mit így?
A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt.
Hát igen, erről már beszéltem néhány gondolatot. Ha a felelőst keresed, akkor abból soha nem lesz békesség, hanem még nagyobb és nagyobb probléma. És ahogyan hallhattuk itt, hogyha higgadt vagy, hogyha önuralmat tudsz gyakorolni, akkor Isten kész arra, hogy csodát tegyen rajtad keresztül. És ahogyan beszélsz, ezt nem szoktuk annyiszor mondani. Mi az elvek emberei vagyunk. Mi ismerjük a Biblia elveit. Ezért az elvek, mindegy, hogy hogyan hangoznak, hangozzanak el, ezt mondjuk. De ez nem így van teljesen. Az, hogy hogyan mondjuk el, legalább olyan hatást vált ki, mint az, amit mondunk. Efézus 4.29 erről szól, és ezt nagyon-nagyon mélyen hallgassuk meg. Azt szoktuk erre gondolni, hogyha valami káromkodást mondunk, ez szól ide, de másról beszél Isten igéje.
Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.
Nem kell káromkodni. Csak egy félreérthető kifejezést mondani, ami elindítja az embereket egy rossz irányba. Egy rossz mesdjét, amit kitapostál, amit úgy gondolod, hogy jó, ami esetleg egy másik embernek az érzéseit, a tetteinek az indítékait vonja kétségbe. Elég ennyi. Elég csak ennyi. 6. lépcső. Működj együtt, amennyire csak lehetséges. Nem mindig lehet. Róma 12.18-ban olvasunk erről.
Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.
Tudom, hogy nagyon ráállt a fülünk a mondatnak arra a részére, ami az elején van. Mi is volt az elején? A lehetséges. És nagyon sokszor az a gondolatunk támad, hát itt nem lehet már semmit tenni. De lehet. Nézzétek meg Jézust. Oda megy hozzá Júdás, megcsókolja, megpuszilja őt, megöleli, megadja a jelet, hogy ő az. És Jézus azt mondja, barátom, csókolázol le az Istennek a fiát. Még ekkor is dolgozik, értem, Jézus számára nincs elveszett ember. És ez az az üzenet, amit Jézus ma akar nekünk mondani. Igen, békességnek van ára. Nagyon kemény ára van. Isten fia megmutatta a kereszten, hogy milyen ára van a békességnek. A 7. boldog mondás, az, amiről az elején beszéltem, hogy akik a békességre igyekeznek, egy másik átiratban, egy másik fordításban így hangzik. Áldott vagy, ha meg tudod mutatni az embereknek, hogyan működjenek együtt ahelyett, hogy versenyeznének vagy harcolnának. Ilyenkor fedezed fel, hogy ki is vagy te, és hol is van a helyed Isten családjában. Kizárja egymást a kettő, hogyha nem e szerint gondolkodom és élek, és az Isten családja. És végül felértünk kastélynak a bejáratához, az utolsó lépcsőre, most jön a következő, az utolsó. A békülésre fektesd a hangsúlyt, és ne a megoldásra. Mi mindig meg akarunk oldani dolgokat, anélkül, hogy a kapcsolatot, amit Isten létrehozott közöttünk, ezt értékelnénk. Tudjátok, hogy mi ez? Így működnek a szekták. Az elvek mindenek fölött. Az igazság mindenek fölött. De nem számít az, hogy egy emberben milyen sérülések és milyen sebek maradnak ott. Azért, amit mondtam, és ahogyan mondtam. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy adjuk fel a megoldást. Amikor a csatabárdot elássuk, akkor nem a megoldás iránti elkötelezettségemet ásom el. Nem a témát ásom el, nem a kibékülés kedvéért elásom a fájdalmat. És ezt sokszor így kell elengedni. Sokszor nem fog a fájdalmakra gyógyír jönni, higgyétek el. Hogyha erre várunk, hogy majd valaki kívülről meggyógyít minket, minden esetben ez nem fog megtörténni. Mert amikor kibékülök önmagammal, kibékülök a világgal, kibékülök Istennel, kibékülök az ellenséggel, amikor nagyvonalúan tovább lépek, akkor eljöhet a békesség és a kibékülés. Péter levelétben van egy ige, ezt most nem osztottam már ki nektek. Így írja ebben a bizonyos fordításban, amit említettem az imént. Dolgozz keményen azon, hogy békességben élj másokkal. Ezt mondja Péter. Dolgozz keményen. Nem magától van a békesség. Nem magától értetődő az, hogy béke van otthon, munkahelyen, családban, gyülekezetben, bárhol. Nem magától értetődő. Mert van valaki, aki békétlenséget akar folyton. Dolgozz keményen érte. És most ez az én kihívásom felétek. Mennyire akarunk keményen dolgozni ezért? Mennyire akarjuk keményen szeretni egymást? Értsétek jól. Mennyire akarjuk odaadóan szeretni egymást? Azért, hogy Isten igéje meggyógyítson minket, Istennek a szeretete. Saulról kezdtem, Saul és Dávid kapcsolatáról, és ezzel szeretném befejezni. Nem mindig happy end a vége. Dávid mindent megtett Saulért, Isten mindent megtett Saulért, de a döntés ő rajta állt. És Isten nem kényszeríti ránk a jót. A döntés a miénk, és a döntésnek a felelőssége is a miénk. És nekünk kell hordozni a következményeit a döntéseinknek. És ha még egy példát hozhatnék, ott van Péter, Péter apostol, aki olyan dolgot tett, amit nehéz megmagyarázni, lehetetlen megmagyarázni. Elárulta az Isten fiát. Amikor Jézusra nézett, kegyelmes megváltóra, akivel olyan konfliktusban volt, amit leírni nem lehet, akkor látta a kegyelmet és az irgalmat az ő szemében. És én azért imádkozom, hogy bárcsak látnánk meg egymás szemében ugyanezt. Lennénk ugyanilyen nagyvonalúak. Lennénk ugyanilyen tetre készek abban, hogy békességet teremtünk. Együttműködésre hívjuk egymást. És halad Isten népe előre. Ez az én imádságom. Amen.